Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva énekeljük 23. Zsoltárunk első versét. 23. Zsoltárunk első versét fogjuk énekelni. Ez így kezdődik: az Úr én nékem, őriző pásztorom. Foglaljunk helyet, és az áldásig maradjunk is ülve. Folytassuk Istenünk magasztalását énekelve a 207. számú dicséretünket. A 207. számú dicséretünket fogjuk végig énekelni mind a négy versével. Az első vers így kezdődik: Nagy Isten, néked zeng az ének. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Drága szerető mennyei édesatyánk, hálatelt szívvel járulunk szent színed elé. Köszönjük neked az elmúlt hetet, annak minden áldását. Dicsőítünk és magasztalunk téged, mert gondod van ránk, az itteni nyájadra. Köszönjük, hogy nap mint nap érezhetjük óvó, vigyázó tekintetedet életünkön. Légy áldott, mennyei édesatyánk, soha el nem múló szeretetedért. Azért a szeretetért, amelyet megbizonyítottál a te szent fiadban, Jézus Krisztusban. Drága Jézusunk, légy áldott azért, mert vállaltad a keresztet, és kifizetted az adósságunkat, örök életet szerezve nekünk. Megvalljuk, hogy mi erre méltatlanok vagyunk. Méltatlanok vagyunk arra, hogy a te követőidnek, a te gyermekeidnek mondjanak minket. Bocsáss meg, hogy oly sokszor szégyent hozunk rád. Szeretnénk mindhalálig hűséges, jó tanítványaid lenni. Könyörgünk, adj nekünk ehhez útmutatást, erőt és bölcsességet. Könyörgünk hozzád, Jézus, hogy küldd el a te csodálatos szent lelkedet ezen a mai délelőttön. Szenteld meg a mi szíveinket, hogy a templomból kilépve, megújult szívvel térhessünk meg otthonainkba. Szentlélek, jöjj, fúj közöttünk. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, úgy, amint az írva található az Új Szövetségben, János evangéliuma 6. fejezetében, az első 13 igeversben. Ezek után elméne Jézus a galileai tengeren, a Tibériáson túl. És nagy sokaság követi őt, mivel hogy látják vala az ő cselekedeteit, amelyeket cselekszik vala a betegeken. Felméne pedig Jézus a hegyre, és leül-e ott a tanítványaival. Közel vala pedig a húsvét, a zsidók ünnepe. Mikor azért Jézus felemelé szemeit, és látta, hogy nagy sokaság jő hozzá, mondta Fülöpnek: honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Ezt pedig azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar cselekedni. Felele néki Fülöp: 200 dénár áru kenyér sem lenne elég ezeknek, hogy mindegyikük kapjon valami keveset. Mondta néki egy az ő tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére: van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala. De mi az ennyinek? Jézus pedig mondta: ültessétek le az embereket. Nagy fű volt pedig azon a helyen. Leülének azért a férfiak, szám szerint mintegy 5000. Jézus pedig vevé a kenyereket, és hálát adván ada a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek, hasonlóképpen a halakból is, amennyit akartak vala. Amint pedig betelének, mondta az ő tanítványainak: szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszem. Összeszedék azért, és megtöltenék 12 kosarat az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak vala az evők után. Amen. Kedves testvérek, az imént felolvasott történet a Bibliának az egyik legismertebb, még a templomban nem igazán járó emberek körében is az ismert csodák közé tartozik. Olyan csoda volt ez, amit lejegyzett Máté, Márk és Lukács, tehát a szinoptikusok, az együttlátók, és beszámol róla János is. Különös dolog ez, hiszen János evangéliuma, mint a legkésőbb lejegyzett evangélium, nemigen szokta megismételni azokat a történeteket, amit a szinoptikusok, tehát Máté, Márk és Lukács már lejegyeztek. Itt azonban mégis ez történik. Mind a négyen fontosnak tartják azt, hogy beszámoljanak a kenyér szaporítás csodájáról és az 5000 ember megvendégeléséről. Meggyőződésem az, hogy János evangélistával Isten szent lelke megláttatott valami egészen különlegeset ebben a történetben, és ezért írja meg ő is. János valami egészen különlegeset, nagy titkot látott és értett meg ebből a történetből. Nem pusztán a csoda ténye, hogy Jézus jól lakadt körülbelül 10 000 embert, hanem Jézus személye a lényeges János számára. János megértett valamit, és imádkozzunk azért, hogy Istenünk szent lelke velünk is megláttassa azt, amit János megláthatott, és megérthetett Jézusból. Nézzük, mi az, ami megragadta Jánost. Kedves testvérek, felolvasott történetünk Jézus földi szolgálatának a delén játszódik. Szerte Izraelben már nagy híre van Jézusnak. Lassan már nincs olyan ember a zsidó nép között, aki ne hallott volna arról, hogy van valaki, aki gyógyít, aki ördögöket űz, aki Isten országát hirdeti, aki halottat támaszt, aki úgy beszél, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint a farizeusok. Jézus ekkor már nagy népszerűségnek örvend a nép között. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint amiről a felolvasott történet beszámol. 5000 férfi jön Jézushoz, és velük nyilván a feleségeik és a gyermekeik is. Egy kisvárosnyi ember érkezik Jézushoz. Nagy híre van, és vonzza az embereket. Kedves testvérek, legelőször szeretném a figyelmeteket arra irányítani, amivel a bibliai beszámoló kezdődik, és amivel később majd végződni fog. A felolvasott igeszakaszt ugyanis keretezi az, hogy Jézus külön vonul a tanítványaival a hegyre. Imádkoznak. Imádságból, az atya előtt való csöndből jön, és majd oda megy vissza Jézus. Azt jelenti ez, kedves testvérek, hogy Jézus mindvégig azt cselekszi, amit a mennyei atya akar. Minden, ami a két csendesség között történt, az az atya akaratával és engedélyével történt. Jézus Krisztusnak a szolgálatának a látható és látványos tettei mind-mind azért következhettek be, mert a földi életének a láthatatlan része, amit nem látott más, az is gazdag volt. Gondoljatok csak bele, Jézus életét az atya előtt való csendességek keretezik. Csak hogy két példát említsek, mielőtt elindulna a szolgálatába, kimegy a pusztába, és csendben van, böjtöl és imádkozik. A Golgotai kereszt előtt pedig mit tesz a Gecsemáné kertjében? Gyötrődik és imádkozik. Kedves testvérek, Jézus Krisztus örök isteni természete mindenható volt. Földi szolgálata során mégis fontosnak tartotta az atyával való közösség ápolását. Az egész szolgálatához akkor kapott erőt, amikor nem tevékenykedett, hanem amikor az atya előtt volt csendben. Az imádságok után pedig mindig azt tette, ami az atya akarata volt. Az imádságok keretezik Jézus életét. Valami ehhez hasonló valósulhat meg minden hívő ember életében. Sok hívő ember előtlenségének egyszerűen csak az az oka, hogy mindig ő akar tevékenykedni, és nem veszi a bátorságot, hogy időről időre félretegyen mindent, és ott álljon csendben az Isten előtt. Hogy engedje, hogy az Isten munkálkodjék benne. Pedig ebben a csendben kapjuk a legjobb gondolatokat. Ezekben a csendekben érthetjük meg azokat az igéket, amiket előtte nem értettünk. Ezekből a csendekből tovább haladva tud helyes döntéseket hozni az ember, amit aztán nem kell megbánni később. Itt regenerálódik sokszor fizikailag is, de lelkileg, hitbelileg mindenképpen az ember. Kedves testvérek, egy olyan világban élünk, amely nem szeretné, hogy elcsendesedjünk, hogy az élő Isten szavára figyeljünk. Egyszerűen nem szeretné. Mindent elkövet, hogy ne tudj elcsendesedni. Ne vondd meg magadtól ezt a csodálatos lehetőséget. Ne vondd meg magadtól azt, hogy a Teremtő Isteneddel találkozz. Az első üzenetünk ma így hangzik, az Isten előtt való elcsendesedés adja meg a napodnak a keretét. Ne mondd reggel azt, hogy inkább tovább alszom egy fél órával. Ne mondd este azt, hogy már fáradt vagyok. Az Isten előtt való elcsendesedés adja meg a napodnak a keretét. Add meg magadnak a lehetőséget, hogy azt cselekedd, amit a mennyei Atya akar. Azon áldás lesz. Jézusnak a folyamatos kapcsolata az Atyával azt jelentette, hogy mindig tudta, hogy mit akar az Atya. Mennyei Atyánk akarata az volt, hogy Jézus csodát téve megvendégeljen 5000 férfit és a családjaikat, és üzenjen arról, hogy kicsoda ő. Nagy tömeg érkezik Jézushoz, ő meglátja őket, és azonnal kész a cselekvésre. És most szeretném a figyelmeteket a felolvasott igénk rövid mondatára irányítani, aminek óriási jelentősége van. Közel volt pedig a húsvét, a zsidók ünnepe. Ez egy fontos mondat. Óriási jelentősége van. Hiszen húsvét az a zsidóságnak a legnagyobb ünnepe volt. Ugye az Egyiptomból való szabadulást élték át újra. Ilyenkor a reménységek felizzottak, várták a megígért messiást, a szabadítást. Ezek az emberek, akik Jézushoz érkeznek, várják a messiást. Lelkükben fellobban a reménység, hogy jön a messiás. Ne feledjük, hogy ebben az időben úgy várták őt, mint aki a pusztából újra kivezeti a népet, és asztalt terít, és megelégíti őket. Tehát a messiási reménység az volt, hogy megyünk a pusztába, és újra átéljük azt, amit atyáink. Jézus pedig nem akarja elvenni az emberektől ezt a reménységet. Úgy érkezik Jézushoz a tömeg, hogy a közeli ünnep miatt a szívükben ott a reménység. Jön a messiás. És a lehető legjobb helyre mentek. Mert bár nem tudták, de valóban a messiáshoz, Jézus Krisztushoz mentek. Jézus pedig kész megvendégelni őket. Szól a tanítványainak, ültessétek le a sokasságot, a tanítványok pedig leültetik ezt a nagy tömeget. A jó pásztor készen áll rá, hogy legeltesse az ő nyáját. Kedves testvérek, mielőtt a kenyérszaporítás csodájáról, üzenetéről gondolkodnánk, tekintsünk most a tanítványokra. Mit tanulhatunk meg őtőlük? Olyan szép az, ahogyan a kétségeskedő, bizonytalan tanítványokból Jézus keze ügyében szolgáló tanítványok lesznek. Nyilván ők is meglátják, hogy óriási tömeg érkezik hozzájuk, és a lukácsi beszámolóból tudjuk, hogy azzal az ötlettel állnak elő, azt mondják Jézusnak, küldd haza őket, mert esteledik, vegyenek maguknak kenyeret. Teljesen halva született ötlet. Csak a saját lelkiismeretüket akarják megnyugtatni. Mindenki menjen, és mindenki intézze, oldja meg maga. Nem a mi bajunk, nem nekünk kell jól lakatni őket. Kétségbejtő az, hogy látják a nyomorúságot, de eszükbe sem jut, hogy segítsenek. Ezek után Jézus azt mondja nekik, hogy adjatok nekik ti. Ez egy kellemetlen ügy. 5000-en vannak csak férfiak, és gondolom mindannyiunknak volt már az életében olyan, átéltünk már olyat, amikor nagy vendégsereg érkezett hozzánk. Mondjuk egy születésnap, vagy valamilyen szép családi ünnep miatt. Mennyi előkészületet, Mennyi munkát igényel az, hogy felkészüljünk a vendégek fogadására és jól lakatására? Képzeljük ezt el 5000 férfival plusz a családok. Fülöp rögtön kiszámolja, hogy tehát ezeknek még 200 dénár áru kenyér sem lenne elég. És valóban lehetetlen küldetésnek tűnik. Ezért rögtön megmagyarázza, és kibúvókat keres. Uram, hát ez nem lehetséges. Ó, ha tudná azt, hogy néhány perc múlva azt fogják tenni, amit Jézus most mondott nekik. Ők fognak kenyeret osztani a nép között. Kedves testvérek, úgy elgondolkodtam azon, hogy a tanítványok miért nem mondják azt, hogy Uram, ha akarod, adj nekik. Te adhatsz nekik. Hiszen látták már nem is egyszer, hogy milyen csodákra képes a Mester. Testközelből látták, hogy betegeket gyógyít, ahogyan halottat támaszt, hogy Kánában a vizet borrá változtatta. Miért hitetlenkednek hát? És rá kellett, hogy jöjjek arra, hogy mi pontosan ugyanezt szoktuk csinálni. Ha az életünk egy ponton válságba jut, miért hitetlenkedünk oly sokszor? Hiszen mi is megtapasztaltuk már nem egyszer Jézusnak a hatalmát. Tudjuk és tapasztaltuk azt, hogy mindenek felett áll. Újra és újra meg kell tanulnunk azt, hogy minden, ami történik velünk ebben az életben, minden krízis, minden nehézség, minden lehetetlennek látszó küldetés, mind-mind Jézus alá rendeltetett. Úgy szeretem azt az ószövetségi történetet, amikor az Úr megragadja Ezékiel prófétát, és leteszi egy csontokkal teli völgybe. És Isten felteszi a legképtelenebb kérdést, amit ember hallhatott. A kiszáradt csontokra vonatkozik a kérdés. Vajon megelevenedhetnek-e ezek a csontok ismét? Ezékiel válasza pedig a következő. Ó, Uram, Te tudod. Tudom, hogy van rá hatalmad. Te tudod. Tanuljuk meg ezt a mondatot Ezékieltől, testvérek. Ki fog hát jól lakatni ennyi embert? Ó, Uram, Te tudod. Ez a jó válasz. Ezek után András végre felismeri, hogy mit is kellene tenniük. Elküldeni nem küldhetjük el őket, vendégül látni, jól lakatni nem tudjuk őket. Le kell tenni Jézus kezébe azt a keveset, ami van. Kedves testvérek, a Jézus kezébe letett kevés az éppen elég. Ezt látjuk a történetből. Nem sok, nem kevés, hanem éppen elég. 5 kenyér és 2 hal Jézus kezében éppen elég. Drága testvér, ha oda mered adni Jézusnak azt a keveset, ami neked adatott, legyen az bármilyen kevés is, elég lesz neki, hogy csodát tegyen vele. Bátran add oda neki az idődet, a tehetségedet, a pénzedet, mindenedet. Ő képes azzal csodát tenni. A csoda pedig itt az, hogy képes mások hasznára fordítani. Csak hogy egy példát is hozzak, olyan hálára indító mindig látni azt, amikor tavasszal megyünk Urkútra, hogy előkészítsük a tábort, a konferencia központunkat a táborokra. Hogy fiatalok, középkorúak, idősebbek egyaránt odaszánják az idejüket, az erejüket arra, hogy felkészítsük a konferencia központot. Akik legutóbb, vagy a tavalyi éven ott voltatok, emlékezhettek, hogy amikor megérkeztünk, és így körbenéztünk, az volt a gondolat, hogy hát, hogy lesz itt 2 hét múlva tábor. És mindenki beletette azt a keveset, letettük Jézus kezébe, és 2 hét múlva 50 gyermek hallgatta Isten igéjét. Mert a Jézus kezébe letett kevés, az éppen elég. Megáldotta, és a lehetetlennek tűnő vállalkozás lehetséges lett. Szeretettel bíztatlak arra, hogy merd odaadni Jézusnak azt, ami neked adatott. Ő bebizonyította, és mindig bebizonyítja, hogy az ő kezébe letett kevés, az éppen elég. Kedves testvérek, számomra olyan megindító azt látni, hogy Jézus meglátja a hiányt. A sürgetővel, a fontossal kezdi. Éhesek az emberek. Kenyeret ad nekik. Itt adja az életnek a földi kenyerét. Jól lakatja az embereket. Azonban van ennek egy sokkal mélyebb üzenete. Figyeljünk Jézusra. Mielőtt elkezdené szétosztani a kenyeret és a halat, mit is csinál? Hálát ad érte. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek. Az utolsó vacsorán éppen így tett. A tanítványok mennek Jézushoz, megrakják a kosarakat, és viszik a sokaságnak. Aztán üresen vissza, megint megrakják, és megint viszik. Senki sem tudta megfigyelni, hogyan szaporodik a kenyér Jézus kezében. A teremtésnek nincsen tanúja. Csak a teremtésnek az eredményét láthatják. Csak azt konstatálhatják. Nem fogy el a kenyér. Kedves testvérek, bár Jézus itt a földi kenyeret osztja, mégis jelzi azt, hogy kicsoda ő, és miért jött. A Golgotán ott az örök élet kenyerét adja, a saját testét, ahogyan az úrvacsorában azt egészen részletesen elmagyarázta. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Jézus ebben a csodában jelzi azt, hogy kicsoda ő, és miért jött. Ő maga mondja néhány verssel később, hogy én vagyok az élet kenyere. Azt jelenti ez, kedves testvérek, hogy ahogyan a kenyér életben tart bennünket, táplálja a testünket, úgy Jézus az örök életre táplál, és tart bennünket. Jézus pedig olyan kenyér, aki sohasem fogy el. Csodálatos, ahogyan mindezt megmutatta az 5000 ember megvendégelésekor. Nem fogyott el, és azóta sem fogyott el a kenyér. Kedves testvérek, aki evett már az élet kenyeréből, annak örök élete van, és átkerült az 5000 táborából a tanítványok körébe. Nem olyan lesz többé, mint akinek szolgálnak, hanem olyan, mint aki másoknak szolgál. Aki vette már az élet kenyerét, az be kell, hogy álljon a szolgáló tanítványok sorába. Ennek pedig egyetlen oka van. Másoknak is vinni kell az élet kenyerét. Nézzétek csak, a tanítványok mit tesznek? Viszik az embereknek azt, amit Jézustól kaptak. Jézust magát. Mert ez a legtöbb, amit Jézus adhat, önmaga. És oda is adta önmagát a Golgotai kereszten. Drága testvér, ha kaptad már az örök élet kenyerét, új életed van, indulj és vidd a többieknek azt, amit Jézustól kaptál, az élet kenyerét, Jézust. Mindent rendelj alá annak, hogy Jézushoz vidd az embereket, Jézust vidd az emberekhez. Minden talentumod, minden, amit kaptál, a tehetséged, a szorgalmad, az eszed, használd arra, hogy Jézus szolgálatába állítod. Ha az ember beleáll ebbe a csodálatos szolgálatba, legyen az az élet bármely területén, de viszi Jézust az emberekhez, azt fogja tapasztalni, hogy a kosár egy idő elteltével kiürül. Elfogy, ami benne van, ahogyan a tanítványok kosara is kiürült. Amikor nem megy úgy a szolgálat, ahogyan korábban ment. Amikor türelmetlenebb vagyok, nem úgy viselkedem, mint amikor tele volt a kosár. Ez mind-mind azért történik, mert elfogyott az, amit vittem magammal. Mert a világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. sóvárognak azután, akit viszünk nekik. Ezért egy idő után elfogy. Persze, hogy kiürül a kosár. És ekkor jön a csodák csodája, a tanítványi lét legnagyobb katarzisa. Jézus mindig pótolja a hiányomat. Újra és újra megtölti a kosaramat, hogy mehessek újra az emberekhez. Drága testvér, ha kiürült a kosár, itt az ideje, hogy menj Jézushoz, és kérd tőle megint. Ő adni fog, mert az élet kenyere, az soha el nem fogy. Mivel is kezdtük a mai ige hirdetést? Azzal, hogy az Isten előtt való elcsendesedés adja meg a napodnak a keretét. Ez az alkalma a kosár megtöltésének. Az Isten Jézus előtt való csendesség. A nyári táborok, a csendes hétvégék mind-mind alkalmai annak, hogy együtt legyünk Jézussal, és aztán vihessük őt a többi ember közé. Kedves testvérek, befejezem. Jézus a maradékot nem hagyta veszni. Összeszedette a maradékot. 12 kosárról szedtek össze. Ez pedig a teljességnek a száma. Mert a megtöretett kenyér, Jézus, soha el nem fogy, és soha el nem múlik. Ami pedig megmarad a kosarunkban, azt nem dobhatjuk ki, mert másoknak az életet, az örök életet jelentik. Bár nincsen megírva, biztos vagyok benne, hogy a maradék nem az enyészeté lett, hanem másoknak is adtak belőle. Drága testvérem, ha kaptad már az élet kenyerét, ha a szíved már Jézus élet, akkor szeretettel bíztatlak arra, hogy fogd a kosaradat, kérd Jézust, hogy töltse meg, és vidd a többi embernek. Ha pedig még nem kaptad ezt a csodálatos mennyei kenyeret, akkor szeretettel bíztatlak arra, hogy menj Jézushoz, hiszen ő mondja, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Imádkozzunk. Köszönjük neked azt, Jézus, hogy volt szabad hozzánk. Köszönjük, hogy életváltoztató igét szól és formál bennünket. Köszönjük, ha ez ma így lehetett. Hálás a szívem, Jézus, minden testvéremért, aki már a te szolgáló tanítványod. Köszönjük, hogy adtad az élet kenyerét, önmagadat. Add, hogy a szolgálatunkban ne restüljünk meg, hanem mindhalálig hűséges, odaadó tanítványaid maradjunk. Könyörgöm, Uram, azokért az emberekért, akik még nem vették az örök élet kenyerét, akik még az 5000 táborában ülnek. Könyörgöm, add, hogy eljöjjön az ő életükben is az a pillanat, amikor találkoznak veled, a messiással. Ha kedves ez neked, akkor cselekedd ezt meg velük. Drága Jézusunk, köszönjük, hogy szóltál ma is hozzánk. Köszönjük, hogy tanítottál, és köszönjük, hogyha volt valaki, akinek a szívét elérte a mai üzenet. Légy mindenért áldott. Amen. Most azt az imádságot mondjuk el, amire az Úr Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig kérem, álljunk föl az áldásra. Jézus Krisztus mondja, elmenvén szélese világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Iratterjesztésünkben megvásárolhatóak az itt elhangzott igehirdetések és az új énekeskönyvek több színben és méretben is. Jövő heti alkalmainkat hirdetem. Szerdán este 7 órától kóruspróbát tartunk, csütörtökön délelőtt 10 órától gyülekezeti bibliaórát. Pénteken 18 órától szeretett vendégségben egybekötött, összevont évadkezdő ifi óránk lesz. Minden ifi csoportunkat szeretettel várjuk a templomba, péntek este 6 órára. Vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk, és gyermekmegőrzést is vállalunk. Ma 11:30-től próbál a kórus? Ma 11:30-től kórus próba van. Hirdetem, hogy jövő hét vasárnaptól visszaállunk a nyári liturgiai rendünkről a szokásos vasárnapi istentiszteleti rendünkre. Szeptember 30-a és október 2-a között tartjuk az asszony testvérek csendes hétvégéjét. Aki szeptember 30-án pénteken 15 órakor tudna segíteni az asszonytestvérek Urkútra történő leszállításában, és vasárnap a hazahozatalukban, vagy legalább az egyik útban, kérjük jelezze a lelkészi hivatalban, vagy közvetlenül nekem. A segítséget előre is köszönjük. Gyászoló testvérek érkeztek közénk. Az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Lakatos József, 68 évet élt, és Bakó Lajos, 74 esztendőt élt testvéreinket. Isten adjon vigaszt és erőt a búcsúzó, emlékező testvéreinknek, akiket Krisztus szavaival erősítünk. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Kedves testvérek, október 1-től népszámlálás kezdődik hazánkban. A népszámlálás során többek között lehetőség lesz megvallani a keresztény anyaszent egyházhoz és a református felekezethez való tartozásunkat. Szeretettel kérünk és biztatunk mindenkit, hogy ne mulasszuk el, hogy nyilatkozunk vallásunkról. Vállaljuk egyházhoz való tartozásunkat. Népszámlálást 10 évente tartanak, vagyis ritkán van lehetőség rálátást nyerni ebben a formában egyházunk helyzetére. Mindig fontos tehát, hogy megjelöljük református vallásunkat, azonban az idei népszámlálásnak kiemelt jelentősége van. A mérésre ugyanis egy olyan évtizeddel a hátunk mögött, illetve olyan globális folyamatok közepette kerül sor, melyek szinte minden tekintetben ellene hatnak a kereszténységnek, illetve annak, hogy az emberek keresztény közösséghez tartozónak vallják magukat. Ezeket nem részletezve, elég csak az ateista társaság kezdeményezésére gondolni, amely mozgalmat indított azzal a céllal, hogy hazánkban az önmagukat kereszténynek vallók aránya 50% alá csökkenjen. Mindez többek között úgy, hogy számláló biztosokat toboroznak, akik kérdéseikkel akarják majd befolyásolni a bizonytalan megkérdezetteket. Amennyiben a társadalom felesen vallja e közösséghez tartozónak magát, úgy az a Krisztus tanításán nyugvó értékrend, etikai világnézet, ami meghatározza Európa és hazánk társadalmi berendezkedését, bárki által megkérdőjelezhetővé válik. Ennek pedig súlyos következményei lehetnek a jövőre nézve. Kérjük ezért a testvéreket, hogy érezzük fontosnak annyira ezt az ügyet, hogy nem csak keresztényként, reformátusként nyilatkozunk önmagunkról a népszámlálás alkalmával, hanem családunkban, munkahelyünkön, környezetünkben mások figyelmét is felhívjuk ennek a jelentőségére. Végezetül pedig biztatjuk azokat, akik megtehetik, hogy jelentkezzenek szemláló biztosnak itt Pesterzsébeten. Fontos lehet a fentiek tükrében, hogy felelősségteljes emberek jelentkezzenek erre a pozícióra. A számláló biztosok munkájukért fizetést is kapnak, jelentkezni az önkormányzatnál lehet, de mi is összegyűjtöttük a legfontosabb információkat. Ezekről bővebben érdeklődni a lelkészi hivatalban lehet. Végezetül, de nem utolsó sorban, szeretettel köszöntöm presbitériumunkat és gyülekezetünk elnökségét, akik ezt a hétvégét Urkúton töltötték. Kívánunk áldott időtöltést még az előttük álló néhány órára, és jó utat kívánunk hazafelé. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, énekeljük záró énekünket, majd nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Záró énekünk a 834. számú dicséretünk lesz mindhárom versével. A 834. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Ébredj bizonyságtévő lélek!